A volt elnök bujkál, Timosenko szabadlábon van és indulni akar az elnökválasztáson. Az ukrán tüntetők bejutottak Janukovics tényező luxusvillájába, rokonait is dollármilliómossá tette. Kálai Sanders András Running című dalával képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A híradót látják, jó estét kívánok! A tegnap megválasztott parlamenti elnököt bízta meg az új ukrán parlament a májusi elnökválasztásig az államfői feladatok ellátásával. A szombaton börtönéből kiszabadult Júlia Timosenko volt miniszterelnök közben bejelentette, indul az elnöki posztért. A leváltott elnök Viktor Janukovics továbbra is bujkál. A hírek szerint többször is megpróbálta elhagyni Ukrajnát, de a határőrség mindig feltartóztatta. Egyelőre nem tudni, hol van.
A végleges adatok szerint 82 halálos áldozatot követeltek az elmúlt napok véres összecsapásai. Rájuk emlékeztek szombat este a kijevi függetlenség terén. Az egyik áldozat koporsóját kézről kézre adták a téren állók, miközben gyászmisét tartottak a színpadon. Ezzel egy időben kiengedték a kelet-ukrajnai Harkiv börtönkórházából az ellenzéki Hazapárt vezető politikusát, az egykori miniszterelnököt Júlia Timosenkót, aki 2011 óta volt börtönben. A politikus asszony repülőre szállt, majd megérkezett a kijevi reptérre, ahonnan a Majdánra indult. A téren tízezrek várták, a tömegben ott volt az MTVA tudósítója is.
Júlia Timosenko, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, több éves börtönbüntetés után végre szabad. Itt a majdani tüntetőknek november óta ez volt az egyik követelésük, hogy engedjék el a politikai foglyokat, végre megérkezett a színpadra.
A volt miniszterelnököt, akinek egészségét megviselték a börtönben töltött évek, kerekesszékben tolták ki az őt ünneplő tömeg elé, akiket hősöknek, Ukrajna legjobb fiainak nevezett. A legnagyobb boldogsága számomra egy bűnözők nélküli új Ukrajnába érkezni. De van még néhány dolgunk, először is ide kell hoznunk Janukovicsot és bandáját a Majdánra. A nép nem bocsátja meg a vérontást, a felelősök kíméletlen büntetésben részesülnek majd, mondta Timosenko, aki azt is bejelentette, hogy indul a májusi elnökválasztáson, viszont miniszterelnök nem szeretne lenni. Júlia Timosenko szavait a többség éjjenezve fogadta, de voltak, akik kifütyülték. A pályafutását ugyanis sokan ellentmondásosnak tartják. Miniszterelnökként kiszorította a közvetítő cégeket a gázimportból, és új gázszállítási megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal, csak hogy olyan drágán, amivel sokak szerint elárulta az ukrán érdekeket. Mikor Viktor Janukovics lett Ukrajna elnöke, Timosenkót a gázszerződés miatt 7 évre elítélték, így Janukovics megszabadult legerősebb riválisától. Az ellenzék és az Európai Unió is politikai indítatásúnak minősítette az ítéletet. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hol van a menesztett elnök Viktor Janukovics. Egy polgári repülőgépek útját figyelő weboldal adatai szerint Janukovics magángépe tegnap Kijevből Dubáj felé indult. Az adatok szerint a gép leszálláshoz készült, majd tovább repült az Egyesült Arab Emirátusokban fekvő Fudzsa-Irak felé, ahol végül földet ért. Más hírek szerint Janukovics Donyeckben van, ahonnan Oroszországba akart repülni, de a határőrség nem engedte felszállni a gépét. A volt államfő egy szombati videóüzenetében még azt mondta, nem megy el Ukrajnából, nem is fog lemondani, és továbbra is ő Ukrajna törvényesen megválasztott elnöke. Az ukrán parlament közben a hétvégén megválasztott ideiglenes házelnököt, Olekszandr Turcsinovot bízta meg az államfői feladatok ellátásával az új elnök hivatalba lépéséig, akiről május 25-én szavaznak az ukránok.
Elképesztő fényűzésben élt Viktor Janukovics és családja. Valósággal elképedtek azok az ukránok, akik eljutottak korábban szigorúan őrzött elnöki luxusvillájához. Fiát és dús gazdaggá tette, akinek vagyonát félmilliárd dollárra, vagyis több mint 100 milliárd forintra becsülik.
Százával érkeznek az ukrán emberek a parlament által leváltott elnök Viktor Janukovics fényűző rezidenciájához Kijev külvárosába. A tüntetések után most sokan kíváncsiak arra, milyen luxusban is élt egykori vezetőjük. A palotába nem törtek be az emberek, az ablakokon, ajtókon keresztül készítenek fotókat a benti luxusról. A rendre és biztonságra a tüntetőkből verbúválódott alkalmi őrség figyel. Aranyozott kapu, egy saját tó, egy hatalmas lovasszobor, rendezett park és megannyi szobor. az ukránok alig akarnak hinni a szemüknek. Mi értelme van ilyen dolgokat építeni, ha nincsenek kihasználva? Mondta az egyikük Andrii, aki a családjával látogatta meg Janukovics palotáját. Viktor Janukovics gazdagságban pompázó birtokán talán a legmegdöbbentőbb, ez a mesterséges tavon horgonyzó, hatalmas vitorláshajó. A külső pompa után már nem is meglepő a hajó belseje, amit luxus étteremmé alakítottak át, rengeteg drága bútordarabbal és értékes tárgyakkal berendezve, például aranyozott csillárral és aranyozott órával. De találtak különleges és drága borokat is, sőt olyan értékes örmény brandit, aminek címkéjén Viktor Janukovics látható. A hajó még a mosdók is luxus körülményekről árulkodnak. Ezt az egészet egy olyan ember építette, akinek nem is lenne joga rá, hogy embernek vagy ukránnak nevezzék, nyilatkozta egy férfi. Viktor Janukovics a családjával is nagyvonalú volt. Legidősebb fiának, Olekszandru Janukovicsnak a vagyonát az amerikai Forbes magazin ukrán kiadásában több mint 500 millió dollárra, vagyis több mint 100 milliárd forintra becsülték. Ezzel Ukrajna második leggazdagabb embere lett. A Janukovics.info portál pedig közzétett egy ábrát, ami azt mutatja, hogy mennyit növekedett az ifjú Janukovics vagyona, amíg az apja volt az elnök. Eszerint 2010-től tavaly év végéig, vagyis nagyjából 3 év alatt meg 72-szerezte a vagyonát. Így a 2010-es 7 millió dollárból 2013-ra 510 millió dollárja lett az eredetileg fogorvos Olekszandru Janukovicsnak. Ukrajnában most általános vélekedés, hogy mielőbb vonják felelősségre a Janukovics rezsim bűnöseit. A magyarok lakta Kárpátalján a tüntetők által elfoglalt megyei tanács épületében arról tartottak sajtótájékoztatót, hogy minden vezetőt és beosztottat el kell távolítani a posztjáról és meg kell büntetni. Miután a parlament meghozta a szükséges jogszabályokat, fel kell oszlatnia magát. Újra kell választani az összes képviselői testületet, a településektől az ország vezetéséig. Tehát nem csak elnökválasztást kell kiírni, hanem önkormányzati és parlamenti választásokat is, mondja a helyi ellenzék egyik vezetője. Az elszámoltatás módjáról, arról, hogy kikalkossák a vizsgálatokat végző bizottságokat, heves vita alakult ki a teremben. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy az országos káosz elkerülése érdekében mindenek előtt a parlamentnek kell elfogadnia az átvilágítási törvényt.
Eltörölte az ukrán parlament a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó 2012-ben elfogadott törvényt, amely engedélyezte a kétnyelvűséget ott, ahol a nemzeti kisebbség lélekszáma meghaladja a lakosság tizedét. Az intézkedés elsősorban az orosz kisebbségnek kedvezett, de például ez alapján ismerték el a magyart regionális nyelvnek több kárpátaljai nagyvárosban. A szavazás után kárpátaljai képviselők aggodalmukat fejezték ki. Szanyi Tibor szerint a magyar külügyminisztérium és Orbán Viktor kormányfő tragikomikusan leszerepelt az ukrán válsággal összefüggésben. A szocialisták európai parlamenti lista vezetője bírálta a kormány és a külügyminisztérium kommunikációját is.
A magyar külügyminisztérium sorra üdvözölt mindent, és annak az ellenkezőjét is. Egyebek közt üdvözölte Timosenko asszony szabadulását a börtönben, miközben az elmúlt években egy árva hanga nem jelezte volna a külügyminisztérium, hogy neki ezzel gondja lenne.
A Jobbik lemondásra szólította fel Martonyi János külügyminisztert, mert a párt szerint nem képviseli az ukrajnai válság idején a kárpátaljai magyar közösség érdekeit. Szávai István országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek olyan külügyminisztert kellene kineveznie Martonyi János helyére, aki az, mint fogalmazott, idegen érdekek kiszolgálása helyett végre magyar nemzeti érdekű külpolitikát folytat. Ukrajnáról is tárgyalnak a visegrádi országok külügyminiszterei román, bolgár és görög kollégáikkal hétfőn Budapesten. A tárcavezetők megvitatják az ukrajnai válsághelyzetet, mivel 7 uniós tagállam képviselteti magát az eseményen, ez lesz a tagországok külügyminisztereinek legszélesebb körű találkozója a tárcavezetők csütörtöki brüsszeli rendkívüli ülése után. Az új földtörvény május 1-én akkor is hatályba lép, ha arra az Unió bizottsága nem üti rá a pecsétet, akkor is hatályba lép, ha az esetleg egyeseknek nem tetszik, jelentette ki Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter kiemelte, az új törvény legfontosabb rendelkezése, hogy a nemzeti értéket képviselő magyar termőföldet védi. A magyar földműveseket hozza olyan helyzetbe, hogy ők lehetnek a földvásárlók.
Az egyik legszigorúbb európai szabályozást alkottuk meg, amely különböző tartomány, illetve más országok gyakorlatainak a figyelembevételével alakult ki, és a legjobb magyar megoldásokkal ötvöztük, annak érdekében, hogy a helyi földművesek érdekeit megóvjuk a spekulásokkal szemben.
Csak akkor lehet erős az ország, ha erősek a települések is. Az Orbán kormánynak köszönhetően megerősödtek, megszabadultak adósságuktól az önkormányzatok, közölte Láng Zsolt. A Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának fideszes elnöke elmondta, hogy a kormány több mint 1240 milliárd forintos tehertől szabadította meg az önkormányzatokat. Az önkormányzati rendszer megújításával új korszak nyílt a települések életében, tette hozzá. Csökkenteni a családok terheit a Jobbik, jelentette be az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese. Z. Kárpát Dániel elmondta, kimondjuk, megoldjuk című programjuk például a 18 éven aluliak számára ingyenessé tenni a tömegközlekedést, illetve teljes körűen az iskolai étkeztetést is. Emellett szükségesnek tartják, hogy a gyermekneveléshez szükséges összes cikk áfáját első körben 5%-os szintre vigyék le, majd később az áfakulcsot 0%-ra csökkentsék.
Magyarországon egyértelműen az lenne a cél, és a Jobbik célja is ez, hogy a magyar családok, mint említettem, ne túladóztatott luxus cikkként kelljenek, hogy a gyermekvállalásra tekintsenek, hanem egyértelműen a magyar haza számára a legfontosabb feladatra.
Idősügyi emberjogi karta megfogalmazását szorgalmazta a szociáldemokraták elnöke, aki a demokratikus baloldalhoz tartozó politikai szervezetek nemzetközi fórumán vett részt Tuniszban. Smuk Andor elmondta, ebben rögzítenék például az időskorúak tisztes megélhetéséhez és egészségügyi biztosításhoz való jogát. A szociáldemokraták elnöke közölte, októberre Magyarországra hívták a szociáldemokrata pártok vezetőit, hogy tárgyaljanak a világ időseinek problémáit. A foglalkozó kárta létrehozásról. Mesterházi Attila szocialista pártelnöknek be kell számolnia arról, miről tárgyalt titokban a francia atomenergiaipari óriás vállalata Paks ügyében, mondta Rétvári Bence, a KDNP alelnöke. Az államtitkár szerint az MSZP elnökének választ kell adnia, hogy miért találkozott valójában a cég képviselőivel, mit kínált nekik és mit ajánlottak neki cserébe a franciák.
A Magyar Nemzet online írta meg néhány napja, hogy az MSZP elnöke tavaly februárban egy belvárosi szállodában titokban tárgyalt egy francia energetikai cég vezetőivel. Alap információi szerint a cégúriás a paksi bővítésről akart információkat szerezni, valamint politikai és gazdasági döntéshozók meggyőzésével egyengetni saját nukleáris technológiája előtt az utat Pakson.
Az elmúlt hetekben eltűnt Mesterházi Attila, hiszen elég...
Mesterházi Attilának be kell számolni, amiről tárgyalt a francia óriás vállalattal, közölte a KDNP alelnöke. Rétvári Bence szerint az MSZP elnöke lebukott, mert nem önként számolt be a találkozóról, csak azután ismerte be a tárgyalás tényét, hogy az megjelent a Magyar Nemzet online-on. A kormánypárti politikus arra kíváncsi, hogy mi hangzott el a megbeszélésem.
Nem tudjuk, hogy pontosan mit kínáltak nekik a franciák, hiszen nem egyedül volt, és mit kínált ő a franciáknak, mit vállalt a francia cég az MSZP elnöke irányába, és az MSZP elnöke milyen elköteleződéseket, nyilatkozatokat tett a cég irányában.
Az MSZP elnöke egyelőre nem reagált Rétvári Bence kérdéseire. Mesterházi Attila szerdán viszont a Híradónak elismerte, hogy találkozott a francia cég vezetőivel. Azt mondta, befektetésekről tárgyaltak.
Én találkoztam az Areva vezetőivel. Mindenféleképpen minden olyan cégvezetővel szívesen találkozok, legyen ez francia, német, bármilyen olyan befektető, akik fontosnak tartják a magyarországi befektetéseket.
A szocialisták egyelőre nem cáfolták a Magyar Nemzet információját, hogy a tavalyi találkozón a szocialisták közül Mesterházi Attilán kívül ott volt Józsa István is, aki korábban résztulajdonos volt egy olyan cégben, amely több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között a paksi atomerőműtől. Az interneten látható hivatalos videó szerint uránbányászattal és nukleáris hulladékok feldolgozásával épp úgy foglalkozik az Areva, mint atomerőművek építésével és üzemeltetésével. Bár a francia vállalata a nukleáris energetika területén piacvezetőnek számít, Rétvári Bence emlékeztetett azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a cég tevékenysége nem problémamentes. A vállalat 5 éve csúszik egy finnországi atomerőmű átadásával, ráadásul a tervezett költségek duplájánál tartanak, az építkezésen pedig eddig több mint 3000 hibát találtak. Kartellezés és ártullépés miatt pedig az Európai Bíróság és a Magyar Versenyhivatal is megbírságolta már a francia céget, amelynek neve egy 2003-as paksi üzemzavar kapcsán is felmerült. A Népszabadság 2006-ban azt írta, ez a cég a ludasa hibáért.
Az 5 évvel ezelőtt történt tatárszentgyörgyi gyilkosságok áldozataira emlékeztek ma a fővárosban. 2009. február 23-án hajnalban a támadók felgyújtották a Csorba család házát, majd a kimenekülő 27 éves férfit és óvodáskorú kisfiát brutális kegyetlenséggel sörétes puskával agyonlőtték. A gyilkosok egyértelműen rasszista indítatásból követték el tettüket. Az elkövetők 2008-2009-ben 9 helyszínen támadtak romákra, összesen 6-an haltak meg és 5-en súlyosan megsebesültek. A tetteseket 2009. augusztusában fogták el, és a tavaly augusztusban első fokon 3-ukat tényleges életfogytiglanra ítélték. A gyertyagyújtással egybekötött megemlékezésen részt vett az LMP több politikusa. A baloldali pártszövetség is elítélte a rasszizmust. A PMS Szabó Tíme a közleményében azt írta, a tettesek a legalapvetőbb emberi értékek ellen támadtak. Mesterházi Attila, a pártszövetség miniszterelnök jelöltje közleményében úgy fogalmazott, a gyűlölet és a rasszizmus sötét és fekélyesebb a társadalom testén, amit ha nem távolítunk el, pusztuláshoz vezet. Több roma szervezet is közleményt adott ki, ezekben azt írták, a romák elleni támadások az egész demokratikus Magyarországot érték, és az ártatlan áldozatok emlékét meg kell őrizni, hogy hasonló ne fordulhasson elő. Péntekig tesz javaslatot a kormányzatnak a kegyetlen támadásokat túlélők és az áldozatok családtagjainak kár enyhítésére. A feladattal megbízott civil szervezet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, közölte az Emberi Erőforrás Minisztériuma társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkársága. A közlemény szerint az állami szervek a történtek idején késlekedtek az elkövetők mielőbbi kézrekerítésében és a további bűncselekmények megelőzésében, de a jelenlegi kormány felelős vállalt az áldozatok családjának kárenyhítésében. Nem indul az európai parlamenti választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt, így döntött a párt választmánygyűlése Székelyudvarhelyen. A párt egyúttal azt javasolja a párt védnökének, Tőkés Lászlónak, hogy fogadja el a Fidesz felkérését, és annak listáján indulva folytassa EP képviselői munkáját, mert úgy vélik, csak így biztosítható az erdélyi magyarság brüsszeli érdekképviselete.
Mi biztosítani szeretnénk ezt a képviseletet, ezért az országos választmány úgy döntött, hogy felkéri Tőkés Lászlót, a pártunknak a védnökét, a Kárpát-medencei Magyar Autonóm Tanács elnökét, hogy fogadja el az Orbán Viktor által vezetett Fidesz Magyar Polgári Szövetség felkérését, és a Fidesz csapatában induljon az európai parlamenti választásokon.
Tőkés László üdvözölte, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt nem indít saját EP listát, hozzátette, még nem született végleges döntés, hogy ő maga indul-e a Fidesz-KDNP listáján. Kálai Sanders András és a Running című dal képviseli Magyarországot a májusi koppenhágai 59. Eurovíziós dalfesztiválon. A tegnapi döntőben a zsűritől és a nézőktől is őt találták, ők kapta a legtöbb pontot.
Sejtelmes fények a színpadon és egy játékmockó a zongorán. Így indult Kálai Sanders András Running című produkciója az Eurovíziós dalválasztó show döntőjében. Az énekes dalával a családon belüli erőszak áldozataira hívja fel a figyelmet.
Ki Rúzsa Magdinál az első?
Kálai Sanders András
kap tehát 10 pontot Rúzsa Magditól.
A produkció a zsűri pontszámai alapján került be a legjobb 4 közé. Kálai Sanders Andráson kívül a nézők még Bogi, Király Viktor és a Full Moon produkciójára szavazhattak SMS-ben. Az énekes már harmadszor jelentkezett a műsorba. A végső eredmény hirdetés előtti percekben még nem bízott a sikerben.
Szerintem ebben az évben sokkal erősebb a mezőny, úgyhogy szerintem több esély van, hogy más nyerjen.
Az önök szavazatai alapján. Kálai Sanders András! És a Ryan című dal! Kálai Sanders András tehát a dal a 2014 győztese. Harmadik nekifutásra ő az, aki megnyerte ezt a versenyt.
Az énekes azt mondta, nagyon örül annak, hogy pont ezzel a dallal sikerült nyernie.
Mennyiben megfogalmazhatóak azok a gondolatok, érzések, amik most benned kavarognak?
A három közül, amivel eddig indultam, a running az a kedvencem, hogy örülök, hogy nem sikerült eddig, mert ebben a dalban tudom igazán beleélni magamat és átadni a legjobban a közönségnek.
Egyszerre megrázó, egyszerre nyomot hagyó, egyszerre elvisz mindenhova, remélem Kopenhágába.
A dalhoz már korábban egy videóklip is készült. A zsűri elnöke Rákai Filip azt mondja, abban is benne van a dal fontos üzenete.
Valamelyik adásban azt a félelmemet kifejeztem, hogy talán túl súlyos is az üzenete, de lehet, hogy pont emiatt megjegyezhető. Szerintem megállja a helyét a nemzetközi mezőnyben.
A közmédia a dal című produkciójában hétről hétre több mint 200-an dolgoztak. A műsor készítői szerint az idei döntő volt minden idők legsikeresebb dalválasztó sója. Ezt a műsor alatt beérkezett SMS szavazatok is igazolták.
152.000 szavazat jött, ami egy nagyon nagy szám, hiszen alig fél óra állt rendelkezésre a szavazatokban, és azt elárulhatom, hogy egyértelmű volt András győzelme.
Idén több mint 300 dal pályázott a sóra. A zsűri ebből választotta ki azt a 30 énekest és zenekart, akik a közönség előtt versenyezhettek 4 héten át. A döntőben már csak 8-an léphettek színpadra. Közülük 2014-ben Kálai Sanders András képviseli majd Magyarországot májusban az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon, Dánia fővárosában, Kopenhágában.
A híradót látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!